útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő 4 vasárnapon át tartó időszak. A keresztény embernek az adventi időszak az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirat irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Szombattól már könnyedén, online formában is kitölthető a nemzeti konzultáció, mondta a Hitvégi Balázs a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. Ismertette, a nemzeti konzultáció.kormány.hu oldalt fel kell keresni, ott egy gyors regisztráció után mindenki kap egy e-mailt, benne egy linkkel. A linkre kattintva nyílik meg a kérdőív, a válaszok bejelölése után egy utolsó kattintással be is küldhetik a válaszokat. Magyarország és a Magyar Honvédség minden támogatást megad, hogy a külszolgálaton lévő állomány továbbra is sikeresen végezhesse feladatait, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke azt követően, hogy Kaszab Zoltánnal, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósával Cipruson majd Libanonban tájékozódott személyesen a biztonsági helyzetről. A tárca közleménye szerint Böröndi Gábor hozzátette, Magyarország célja, hogy a jövőben is fenntartsa hozzájárulását az ENSZ ciprusi és libanoni békefenntartó missziójához. Az ENSZ égisze alatt szolgáló magyar állomány hosszú évtizedek hagyományát folytatva elkötelezetten teljesíti szolgálatát. A vezérezredes a helyszínen tekintette át a katonák feladatait, ellátását. A Tisza belépett a drogpártok lobby hálózatába, jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videónyilatkozatában. Szentkirályi Alexandra elmondta. A fővárosi közgyűlés ülésén a Fidesz-KDNP frakciója azt javasolta, hogy hozzanak döntést a budapesti drogstratégia eltörléséről, és alkossanak egy új tervet, amely kifejezetten drogellenes stratégia. A fővárosnak ugyanis most egy ultraliberális, a szerfogyasztók ártalom csökkentését célzó stratégiája van, ami nem megelőzéssel, hanem a fogyasztókkal foglalkozik elsősorban, hívta fel a figyelmet. A kormánypárti politikus szerint azonban egy valódi kábítószer ellenes stratégiának nem lehet célja, hogy felügyelje és úgynevezett alacsony küszöbő szolgáltatásokkal támogassa a drogfogyasztók kényelmesebb és biztonságosabb szerhasználatát. Az egyetlen helyes irány, ha a teljes felgyógyulást a kereskedőkkel és a termelőkkel szembeni zéró toleranciát, illetve a megelőzést tűzik ki célként, mondta. Lezárult az a 2,9 millió eurós összköltségű LIFE projekt, amelynek keretében elkészült a Borsodkem ZRT és Kazincbarcika önkormányzatának közös, éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapuló alkalmazkodási klímastratégiája, közölte a vállalat a távirat irodával. A Miskolci Egyetem koordinálásával megvalósult programban egyebek mellett létrejött egy módszertani útmutató és egy vízgazdálkodási modell is, ismertette a cég közleményében. Ennek célja a helyi szintű klímakockázatok mérséklése mellett az is, hogy példájukkal érdemben segítsék más önkormányzatok és helyi vállalatok közös klímaalkalmazkodási stratégiájának létrehozását. Kazincbarcika önkormányzata és a vegyipari vállalat a helyi intézkedések támogatására egy klíma alapot indított el, valamint elkezdték az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjainak beépítését a város és a vállalat érintett szabályozásaiba, működési gyakorlatába, tájékoztattak. Vasárnap a köd nagy része feloszlik, de kisebb körzetekben akár tartósabban is megmaradhat. Délnyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Naplementét követően egyre nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délután jellemzően 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő. A tartósabban borult ködös tájakon jóval hidegebb lehet. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alessandro Barrico Novecento című írásának második részét Csúlya Imre olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Így hát egyik pillanatról a másikra Novecento másodszor is árván maradt. 8 éves volt, és már vagy 50-szer tette meg az utat Európából Amerikába is vissza. Az óceán volt az ő otthona. Ami pedig a szárazföldet illeti, hát arra ő soha nem tette a lábát. Na persze, látta már a kikötőkből, de hogy leszálljon, az soha. Az az igazság, hogy Danny attól félt, eltalálják venni tőle valami dokumentum, vagy vízum, vagy valami hasonló ürügyén. Így Novecento mindig a fedélzeten maradt. Aztán egy adott pillanatban megint útnak indult. Hogy egész pontos legyek, Novecento a világ számára igazából nem is létezett. Nem volt olyan város, egyház, kórház, börtön, baseball csapat, amelyik bárhová is bejegyezte volna a nevét. Nem volt hazája, nem volt születési dátuma, nem volt családja. 8 éves volt, de hivatalosan soha meg sem született. Amikor Danny halálát követően Southamptonba érkeztek, a kapitány úgy döntött, hogy ideje véget vetni ennek a műsornak. Szólt a kikötői hatóság embereinek, és elküldte a helyettesét Novecentoért. Hát, sehol sem találta. Az egész hajón keresték 2 teljes napon keresztül. Semmi. Felszívódott. képtelenek voltak megemészteni ezt a dolgot, mert hát végül is odafenn a Virginianen már hozzászoktak ahhoz a kiskölyökhöz. És bár senki nem merte kimondani, hát nem sok kell ahhoz, hogy az ember átvesse magát azon a hajókorláton. Aztán a többit már a víz elintézi, és... Így végül 22 nap elteltével halálos szorítással a szívükben elindultak Rio de Janeiroba, anélkül, hogy Novecento előkeveredett volna, vagy hogy bárki is megtudott volna róla valamit. Induláskor a szokásos konfettik, meg hajókürt, meg tűzijáték, de most más volt. Ezúttal elvesztették Novecentót, örökre, s valami rágta őket belül, és letörölte az arcukról a mosolyt. Az indulást követő második éjszaka, amikor már az írpartok fényei is a távolba vesztek, Beri a hajómester, mint egy őrült rontott be a kapitány fülkébe. Felébresztette a kapitányt, hogy jöjjön, ezt mindenképpen látnia kell. A kapitány káromkodott egyet, aztán a hajómester után indult. Első osztály, bálterem. Leoltott lámpák. Emberek állnak pizsamában, az ajtóban. A kabinból előjövő utasok, meg tengerészek, hárman pedig csuron feketén a gépházból jöttek fel, és Truman a távirász. Mindannyian néma csöndben néztek befelé. Novecento. Ott ült a zongora széken, a lába a levegőben kalimpált, még a padlóig sem ért le. És Isten bizony, zongorázott. Zongorázott. A fene se tudja, miféle zene volt az, de rövid és szép. Nem volt itt semmiféle trükk. Ő zongorázott. Az ő keze ott azokon a billentyűkön. Ha jó ég tudja, hogyan. Hát azt hallani kellett volna. Volt ott egy nő rózsaszínű pongyolában, ilyen csavarókkal a hajában, teli pénzzel, hogy világos legyek, egy biztosítós amerikai felesége. Hát annak ekkora nagy könnyek hullottak a szeméből, végigfolytak az éjszakai pakolásán. Csak nézte a fiút és sírt. Nem bírta abba hagyni. Amikor meglátta a kapitányt maga mellett, aki teljesen kész volt, de tényleg szó szerint kész volt, szóval amikor ott találta őt maga mellett, szívott egyet az orrán, mármint a gazdag nő szívott egyet az orrán, rámutatott a zongorára, és megkérdezte. Hogy hívják? Novecento.
Nem a dalt, a kisfiút.
Novecento.
Ahogy azt a dalt?
Aféle párbeszéd volt ez, amelyből egy tengerész kapitány 4-5 mondatnál többet nem képes elviselni. Különösen akkor, ha éppen abban a pillanatban fedezte fel, hogy az a kiskölyök, akit halottnak hitt, nem csak hogy él, de időközben zongorázni is megtanult. Faképnél hagyta a gazdag nőt a könnyeivel, meg minden egyébbel együtt, és határozott léptekkel keresztül vágott a termen. Pizsomanadrágban és begombolatlan tengerész kabátban. Csak akkor állt meg, amikor a zongorához ért. Sok mindent szeretett volna mondani akkor, abban a pillanatban. Többek közt, hogy hol az ördögbe tanultál meg, vagy hogy hova a jó francba bújtál el. De ő is sok más férfihoz hasonlóan, akik megszokták, hogy egyenruhában éljék az életüket, a végén már gondolkozni is csak egyenruhában volt képes. Így hát a végén ezt mondta. Novecento, ez az egész a legteljesebb mértékben szabályzat ellenes. Felébredt a tenger, kisiklott a tenger, nekiront a víz az égnek, nekiront, csapkodja, szakít a szélből felhőt és csillagot, örjögve tombol, hogy meddig, ki tudja, egy napig tart, véget ér. Mama, ezt, erről nem beszéltél, mama? Csicsíja, babúja, ringat a tenger, ringat egy frát, örjög körös körül minden tajték és gyötrelem, megőrült a tenger, meddig láthatsz el, minden fekete, és fekete falak, és förgetek, és mindenki némán arra vár, hogy vége legyen,
és vízbe fúlni. Mama, én nem akarom ezt. Vizet akarok, nyugalmasat. Téged tükröződ. Állítsd meg ezeket az abszurd falakat. Leomlanak. És ezt a zajt, a vizet akarom újra, amit te ismertél. Azt a tenger, csöndet, fényt és repülő halakat repülni fölötte.
Első út, első vihar. Pech. Még azt sem fogtam fel igazán, miről is van szó, és már is kifogtam a Virginian pályafutásának egyik leggyilkosabb viharát. Az éjszaka kellős közepén bepöccent, és gyerünk, felborította az asztallapot. Az óceánt. Úgy nézett ki, hogy többé nem is akarja abba hagyni. Az ember, ha egy hajón fújja a trombitát, nem tehet igazán sokat, amikor kitör a vihar. Legfeljebb nem fújja a trombitát, hogy legalább ezzel ne komplikálja a dolgokat. És csöndben meghúzza magát a kabinjában. Csak hogy én nem bírtam ki odabent. Próbálsz nem odafigyelni, de mérget vehetsz rá, hogy előbb vagy utóbb az a bizonyos mondat célba vesz, egyenesen az agyadat. Szörnyű véget ért. De én nem akartam szörnyű véget érni. Így tehát kimentem a kabinból, és elkezdtem céltalanul bolyongani. Nem mintha bármi elképzelésem lett volna, hová mehetnék, még csak 4 napja voltam azon a hajón. Már az is nagy szó volt, ha megtaláltam a WC-hez vezető utat. Kis vizen lebegő városok ezek, tényleg. Szóval világos, hogy a találomra kiválasztott folyosókon ide-oda csapódva végül is eltévedtem. Annyi. Kész. És ekkor váratlanul feltűnt egy alak, elegáns sötét ruhában. Csak sétált ott nyugodtan, de nem ám úgy, mint aki eltévedt. Olyan volt, mint aki nem is érzi a hullámverést, mintha csak a nizzai tengerparton sétálgatna. Novecento volt. 27 éves volt akkor, de többnek látszott. Épp hogy csak ismertem őt. Az elmúlt 4 napon együtt zenéltünk a bandben. Csupán ennyi. Még azt sem tudtam, hol a kabinja. Persze a többiek azért meséltek róla egy keveset. Fura egy dolgot mondtak róla. Azt mondták, Novecento még soha nem szállt ki innen. Itt született ezen a hajón, és itt is maradt mindig. Mindig! 27 év anélkül, hogy valaha is a szárazföldre lépett volna. De így ez az egész dolog egetverő hazugságnak hangzott. Azt is mondták, hogy olyan zenét játszik, ami nem is létezik. Én csak annyit tudtam, hogy minden egyes alkalommal, mielőtt zenélni kezdtünk volna ott a bálteremben, Fritz Hörmann, egy fehér, aki ugyan semmit sem értett a zenéhez, de mivel jó képű volt, ő dirigálta a zenekart, oda ment hozzá, és halkan azt mondta, Novecento, légy szíves, csak is a normális dallamokat, oké? Novecento beleegyezően bólintott, aztán a normális dallamokat játszotta. Maga elé merett. Egy pillanatra se nézett fel a dirigáló kezekre. Tisztára az volt az ember benyomása, hogy egész máshol jár. Most már tudom, hogy tényleg egész máshol járt. De akkor még nem tudtam. Arra gondoltam, hogy egy kissé fura alak. Ennyi. Azon az éjszakán, miközben a vihar javában tombolt, és én az egyik folyosón tévelyektem holtsápadtan, egyszer csak ott találtam őt azzal az úriember nyaralás közben kinézetével. Ő rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, gyere! Na már most, ha valaki, aki egy hajón trombitál, egy tengeri vihar kellős közepén találkozik valakivel, aki azt mondja neki, gyere, az, aki trombitál, csak egyet tehet. Megy. Elindultam utána. Ő nyugodtan lépkedett. Én? Hát ez egy kissé más volt. Én, hogy úgy mondjam, nem voltam olyan összeszedett, de akárhogy is megérkeztünk a bálterembe. És akkor ide-oda dülöngélve, persze csak én, mert ő, mintha sineken járt volna, odaértünk a zongorához. Senki se volt a közelben. Szinte teljes sötétség. Csak itt-ott néhány kis lámpa. Novecento a zongora lábára mutatott. Vedd ki a peckeket, mondta. A hajó úgy táncolt, hogy csak még. Az ember alig tudott talpon maradni. Esztelen dolog volt kiengedni a kerekeket. Ha bízol bennem, kiveszed. Ez őrült, gondoltam, és kivettem. És most gyere, ülj ide, mondta aztán Novecento. Nem értettem, mit forgat a fejében. Egyszerűen nem értettem. Csak álltam ott, és tartottam a zongorát, ami elkezdett ide-oda csúszkálni, mint egy hatalmas fekete szappan. Szar helyzet volt, esküszöm. Nyakig benne a viharban, és akkor még ez az őrült is, aki csak ült ott a zongora széken, egy másik darab szappan, keze a billentyűkön, mozdulatlanul. Ha most nem ülsz fel, többé nem fogsz felülni, szólt az őrült mosolyogva. Oké, a fészkes fenébe mindennel. Elvégre mit veszíthetek? Oké, felszállok a hülye kis székedre. Tessék, felszálltam. És akkor most? Akkor most ne félj. És elkezdett zongorázni. Na már most, senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy elhiggye. És én, hogy őszinte legyek, nem hinném el, ha nekem mesélné valaki, de az úgy volt, hogy a zongora elkezdett csúszkálni a bálterem fapadlóján, és mi is ott mögötte Novecentóval, aki zongorázott, és egy pillanatra se vette le a szemét a billentyűkről. Olyan benyomást keltett, mint aki máshol jár. És a zongora követte a hullámokat, elgurult és visszatért, és forgott egy helyben, becélozta magának az üvegajtót, és egy hajszára tőlem megállt, majd lágyan visszagurult, mondom, olyan volt az egész, mintha a tenger ringatta volna. És vele együtt ringatna minket is. És én semmit sem értettem. És Novecentó zongorázott. Egy pillanatra sem hagyta abba. És világos volt, hogy nem csak egyszerűen zongorázott, hanem vezette. Igen, a zongorát, értik? A billentyűkkel, a hangjegyekkel, tudom is én mivel, vezette, ahová ő akarta. Hihetetlen, tudom, de így igaz. És miközben így keringtünk az asztalok között, állólámpákat és fotelokat súrolva, megértettem, hogy az, amit akkor mi ott csináltunk, amit ténylegesen csináltunk, nem volt más, mint tánc az óceánnal. Mi és ő, őrült és tökéletes táncosok, egy zaklatott keringőbe zárva, az éjszaka aranyparkettjén. Oh, yes!
Jézus Mária!
Novecentó azt mondta, hogy még tökéletesítenie kell ezt a trükköt. Én azt mondtam, hogy lényegében csak a fékek beállításán múlt volna az egész. A kapitány a vihar elvonulása után pedig azt mondta.
Átkozott fajzatok, most aztán a gépházba kerültök, és ott is maradtok, különben ezzel a két kezemmel öllek meg benneteket. És ugye világos, hogy mindent megfizettek az utolsó centig, életetek végéig gürcölhettek. Ez úgy igaz, ahogy ezt a hajót Virginiannek hívják, és ti ketten a legnagyobb idióták vagytok, akik valaha is átszelték az óceánt.
Lent a gépházban, azon az éjjelen, Novecentó és én barátok lettünk. Elválaszthatatlanul, és mindörökké. Azzal töltöttük az időt, hogy számolgattuk, hány dollárt is tehet ki mindaz, amit összetörtünk. És minél nagyobb lett az összeg, annál jobban röhögtünk. És ha visszagondolok erre, úgy érzem, hogy az a valami ott, az volt a boldogság. Vagy valami ahhoz hasonló. Azon az éjszakán kérdeztem meg tőle, hogy igaz-e az a történet róla meg a hajóról. Szóval, hogy ott született meg a többi. Tényleg igaz-e, hogy soha nem szállt le róla? És ő azt felelte. Igen. De igazán igaz? Nagyon komoly volt. Igazán igaz. Nem tudom, de akkor egy pillanatra, akaratlanul, és igazán azt sem tudom miért, megborzongtam. És ez a félelem borzongása volt. A félelemé. Egyszer megkérdeztem Novecentót, mi a csodára gondol zenélés közben, és hogy mit néz olyankor, amikor maga elé mered. Szóval, hogy merre jár az esze, míg az ujjai leföl szaladgálnak a billentyűkön. És ő azt mondta, ma egy gyönyörű országban jártam, a nőknek illatozott a hajuk, minden fényárban úszott, és tigrisekkel volt tele. Utazott. És minden alkalommal máshol járt. London szívében, egy vidéki tájon átsuhanó vonaton, vagy egy magas hegyen, ahol az ember hasáig ér a hó, vagy a világ legnagyobb templomában, hogy a keresztre feszített Krisztus szemébe nézzen. Utazott. Nehéz volt felfogni, mi a csodát tudhat ő a templomokról, és a hóról, és a tigrisekről, és mondom, soha, de soha nem szállt le arról a hajóról. Nem volt abban semmi hazugság. Minden igaz volt. Soha nem szállt le, mégis, mintha mindezt látta volna, egytől egyig. Novecentó az a fajta volt, hogy ha ezt mondtad neki, voltam egyszer Párizsban, akkor ő megkérdezte, láttad-e az ilyen és ilyen parkot, és hogy ettél-e azon a bizonyos helyen. Mindent tudott. Azt mondta, amit igazán szeretek benne, az az, ahogy fels alá sétálgatva Pont-Neufön a naplementére várok, és látom az uszályokat, ahogy elvonulnak lassan, akkor megállok, és nézem őket fentről, és integetek nekik. Novecento, voltál te valaha is Párizsban?
Nem. Hát akkor, vagyis igen. Mi igen?
Párizs. Azt hihetted volna, hogy bolond, de nem volt ez ilyen egyszerű. Amikor valaki hajszál pontosan elmeséli, milyen illat van nyaranta a Burton Street-en, miután eláll az eső, nem gondolhatod, hogy bolond, csupán abból a hülye megfontolásból, hogy ő a Burton Street-en soha életében nem járt. Valakinek a szeméből, valakinek a szavaiból ő azt a levegőt tényleg belélegezte. A maga módján, de tényleg belélegezte. A világot meg lehet, soha nem látta. De a 27 év alatt ott a hajón az egész világ megfordult, és 27 éven át ő odafent azon a hajón kikémlelte, és kilopta magának a lelkét. Ebben zseniális volt, semmi kétség. Tudott hallgatni, és tudott olvasni. Nem a könyvekből, arra mindenki képes. Ő az emberekből tudott olvasni. A jelekből, amiket az emberek magukon hordoznak. Helyek, zajok, szagok, a föld, ahonnét jöttek, a történetük, minden rá van írva az emberekre. Ő elolvasta a jeleket, és végtelen műgonddal elraktározta, rendszerezte, rendbe rakta. Minden nap hozzátett egy pici darabot ahhoz a végtelen térképhez, amit a fejében felrajzolt magának, végtelen nagy, egy világtérkép, az egész világé, az egyik végétől a másikig, hatalmas városok és hosszú folyók, kis bárok zuhai és pocsolyák, repülők, oroszlánok, egy csodálatos térkép. És aztán csodás utazásokat tett fölötte, miközben az ujjai a billentyűn futottak, egy ragtime domborulatait simogatva. Évekbe telt, mire egy nap végre összeszedtem minden bátorságomat, és megkérdeztem tőle. Novecento, miért nem szállsz le egyszer? Legalább egyszer. Miért nem mégy egy kicsit körülnézni a világban, hogy a saját szemeddel lásd, a sajátoddal? Miért maradsz itt ezen az imbolygó börtönön? A te ponnöfödön lehetnél, nézhetnéd az uszályokat, meg mindent, azt csinálhatnál, amit csak akarsz. Úgy zongorázol, mint egy isten. Megőrülnének érted. Egy rakás pénzt kereshetnél, és kiválaszthatnád magadnak a legszebb házat, ami csak létezik. Hajóformájúra is csináltathatnád, ha neked éppen úgy tetszik, és oda tehetnéd, ahová csak akarod, akár a tigrisek közé, vagy a Burton Streetre. Az istenért, nem lehet, hogy egész életedben csak ide-oda ingáz, mint egy hülye. Te nem vagy hülye, te nagy vagy, és a világ ott van. Csak le kell menned azon a lépcsőn. Hát mi az neked? Néhány lépcsőfok. Istenem, ott mindent megtalálsz, a lépcsőfokok végén, mindent. Miért nem hagysz mindent a francba és mész le innen? Legalább egyszer, csak egyetlen egyszer. Novecento, miért nem szállsz le? Miért? Miért?
Kedves hallgatóink, elhangzott Alessandro Baricco Novecento című írásának második része, felolvasta Csúlya Imre. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója mutatja be az intézményt.
Egy kicsit úgy messzébbről kezdeném, hogy érzékeljem azt a feszültséget, amiben egy iskola az életét tölti akkor, hogyha különösen ennek az iskolának a pedagógiája, alapállása, az egy lelkiség alapú, pedagógia lelkiség alapú iskola. Teológiát tanultam alapvetően, én se nem tanári pályára készültem, hiszen papi pályára készültem, Romániába születtem, és ott az volt a környezetünk, hogy még bőven a II. Vatikáni zsinat előtti szellemiségben növekedtünk, ez a 80-as évekre lehet nyugodtan gondolni, és úgy bennem volt akkoriban az alapállás, hogy egy ilyen apologetikus szemlélettel kell nézünk mindenfelé, ugye a világra rá, tehát az apologetikus szemlélet azt mondja, hogy hitvédelemnek a szemléletével. És hát ennek megvoltak a maga dinamikái és érdekességei, hogy az embert azért mindig egyfajta készenlétbe tartották. Aztán később, amikor elkezdtem teológiát tanulni, különösen amikor kikerültem egy kicsiket nyugatra, akkor azzal szembesültem, hogy hát van egy másik szempont is, vagy másik látás, a zsinat utáni látás, amely egy olyan teológiát val, illetve az egyháznak a hagyományából egy olyan jó teológiát hozott elő, amely egy nagyon pozitív világlátást eredményezett. Olyan pozitívan tekintünk a világra. És ez nagyon sok tekintetben szintén megint ilyen nagyon nagy lelkesedéssel töltött el. Ez volt ugye a 90-es évek tulajdonképpen alapvetően, tehát amikor ezeket így tanultam. És hogy nagyon nagy bizakodással tekintettem így iskolára, társadalomra, ezzel a lelkülettel jelenkeztem, választottam azt a hívásra, vagy választottam a hívásra, úgyhogy Miskolcban, iskolában dolgozzak. És aztán most az a helyzet, hogy azt gondolom, egy ilyen harmadik korszakot érzek magunk körül, akár teológiailag, de főleg társadalom, kultúra részéről. Ez egy feszültségidő, amikor úgy gondolom, hogy értékek, emberképeknek az ütközete zajlik. És egyesek vannak, főleg az Egyesült Államokban, de hát hogyha így jövünk Nyugat-Európa felé, akkor is szintén ez így felkerül a témák közé, hogy minthogyha az egyháznak, a kereszténységnek, a keresztény emberkép az úgy valahogy nyomás alá került volna. Valahogy ismételten, minthogyha olyan helyzetbe sodródnánk mi keresztények, mint amit említettem a zsinat előtt, hogy egy ilyen apologetikus, hitvédelmi aspektus is föl kellene tudni most már vállalni. Tehát nyomás alatt vagyunk. És lehet, hogy ez nem is csodálni való, hiszen ahol értékekről beszélünk, ott mindig van feszültség, mert nagyon sokféleképpen lehet látni az értékeket. Tehát ez az, ami engem így mindig motivál abban az elmélkedésben, gondolkodásban, hogy mi értelme és hogyan keresztény iskolát a mai világban fenntartani, működtetni. Miskolci iskolánkban eddig mindig egy olyan képet mutattam, ahol az iskola és a templom volt látható, és ezt úgy határoztam meg akkor, hogy egy templom köré épült iskola. És ez nagyon sokat lehet beszélni, tehát ez mutatja az értéket, hogy honnan indulunk ki, mi az, ami az értékrendünket motiválja. Viszont most egy olyan képet találtam, ahol ez a templom köré épült iskola, hogy benne van a természetbe, egy zöld, teljesen nagy zöld területbe. És ezt úgy artikulálnám, hogy eddig nagyon tudatos volt számunkra a kapcsolatrendszerünkben, kapcsolat az Istennel, kapcsolat önmagunkkal, kapcsolat a munkánkhoz, kapcsolat egymáshoz, ezek ott voltak nagyon a gondolkodásunkban, ezeknek az egészségét, ezeknek a kapcsolatok az egészségét ápoltuk, ezeken sokat gondolkodtunk és imádkoztunk fölötte, és most azt gondolom, hogy egy új szempont is bekerül, így mikor rátekintek az iskolánkra, ez pedig a természet, tehát a természethez való kapcsolatunk, tehát nem egyszerűen egy templom köré épített iskola vagyunk, hanem benne vagyunk a természetbe, benne vanunk a világba. Ez is egy másik kapcsolat, amire szintén úgy kell tekintenünk, mint amit ápolni kell, és egészségesen kell tartani. Szeretném felidézni azt, hogy mi az iskolánknak a küldetése, ezt követően kicsit az, hogy a sikerről mit gondolok, mit gondolunk, emberképünk, hiszen emberkép nélkül nem lehet sok mindent tenni, és aztán egy kicsit felvillantanám azokat az értékeket, amelyeket mi követünk, és végül pedig, amit nagyon fontosnak tartom, hogy mik azok a kihívások, amiket így látok, érték alapú pedagógia számára, érték alapú iskola számára, és talán arra is lesz egy kis időm, hogy egy-két gondolatot megosszak abból, vagy tapasztalatot, amit mi Miskolcon úgy látunk egyrészt kiút, másrészt pedig továbbra is marad a feszültségben. Küldetésünket tekintve úgy gondoljuk, hogy olyan keresztény értelmiségi szeretnénk nevelni az iskolánkba, akik a közjónak a szolgálatába tudják magukat állítani, akik érzik a köznek, a közösségnek a szolgálata irányából érkező hívást. De számunkra ez nagyon fontos, ezt állítottuk ki, tehát deklaráltan gimnáziumként úgy gondoljuk, hogy meg kell teremtsük a feltételeit annak, hogy keresztény értelmiséget tudjunk nevelni. Tehát ez számunkra nagyon fontos így, hogy így elhelyezzük magunkat. Ez sok más között, ami azt gondolom, hogy egyháziskolák körében, hál' Istennek az elmúlt években megjelent. Pedagógiai célunkat tekintve, ami épül a küldetés nyilatkozatunkra, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos számunkra, hogy hitelesek legyenek, hiteles jellemek legyenek azok a keresztény diákok, akik az iskolánkban kikerülnek, hogy ez már magába hozod az egy hatalmas nagy feszültséget. Következő lelkismeretesek legyenek, szintén ugye feszültséggel járó érték, ismerjék önmagukat, legyenek lelkileg szabadon, tehát a szabadság az egy másik feszültségpont, ugye, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy azon a szinten, amin dolgozunk, középfokú intézményben, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a diákok, és ennek következtében képesek legyenek olyan döntéseket hozni, amelyek ugye a jövőben akár messzebbre tekintenek ezekkel a döntésekkel, nem pedig csak a közvetlen célok lebegnek előttük, hanem képesek távolabb is tekinteni a jövőbe. Ami szintén teli van feszültséggel, hiszen nem egy olyan kultúrában élünk, amely szereti a távolságokat, hanem általában a közvetlen, rövidtávú gondolkodás az, ami, mert abban van a siker valószínű, vagy úgy remélik az emberek, abban a siker, ezért azt szerint gondolkodik. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy keresztény fiatal, aki a mi iskolánkból kikerül, képes legyen egy kicsit távolabbra is gondolni az életével kapcsolatban. Ami pedig ugye a sikert illeti, azt gondolom, hogy ez minden iskolára elmondható, nem csak egy keresztény iskolára, hogy a produktum, az érték, amit ki kellene magunkból sajtolnunk, amit létre kellene hoznunk, az valahogy ilyen konstruktív életvezetés kellene legyen. Ezeket a fogalmakat Bábosik István tanár úrtól veszem át. Ehhez hozzátenném azt, hogy a mi esetünkben keresztény konstruktív életvezetésről beszélek, és hát magától adja, hogy ebben benne van a szociálisan értékes aspektus, az, hogy közösségfejlesztő, közösségépítő legyen, tehát ebben nagyon, nagyon hiszek, de hát úgy látszik, hogy ez másút is fontos, és hát mindenképpen természetesen, hiszen az egyénnek a kibontakozása az nagyon fontos, így hogy egyénileg eredményes is legyen ez a konstruktív életvezetés, tehát a képessége kibontakozása, ez nagyon fontos. Tehát valahogy a sikert ezzel a fogalommal próbálom megközelíteni, és a pedagógiában, a hatásrendszereknek a kialakításánál ugyanez a fogalom az, ami bennünket vezet. A kollégáimnak ezt próbálom átadni. Én úgy gondolom, hogy fogékonyság van rá, a gyakorlati élet az mindig egy kicsit komplexebb ennél, mint tudjuk, hiszen a pedagógia, azt tapasztalom én, de ezt is tanultam, az, hogy az angolok szokták mondani, ez ilyen messy dolog, vagyis ez azt jelenti, hogy ilyen maszatos, szemetes, olyan, mint egy tanári szoba, nem tudom, hogy gondolom mindenki járna a tanári szobába kétül. Ez egy tanári szoba, hát akár mennyire is törekszünk arra, hogy ott valamilyen vegytiszta hely legyen, az nem sikerül, mert abban mindig van maszat, mindig van egy csomó minden, de így működik az értékteremtés az iskolában. Emberkép a nevelés szempontjából ugyan nem minden, de emberkép nélkül nincs semmi. Azt gondolom, ez nagyon jól megfogja, hogy mennyire fontos, hogy az emberképünkkel legyünk tisztában, hogy mi az az emberkép, ami bennünket vezérel a nevelésben. És hát ennek megint nagy története van, azt gondolom, a szakmában. Tovább lehet gondolkodni rajta, hogy kinek mi ilyen szakmai ismerete jut erről eszébe. Én most a saját emberképünkre fogom egy picit ráirányítani figyelmet, ami, ahogy mondtam, egy lelkiségi alapú pedagógiát vallunk, azt próbáljuk a valóságban kipróbálni, gyakorlatba helyezni. A mi alapunk, amiből kiindulunk, az Szent Ignáctól származik, a lelki gyakorlatokból úgy gondolom, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vezérelv számunkra. Nincs ebben semmi rendkívül, egyébként ez egy teljesen normális keresztény megfogalmazása, evangéliumi alapon, sok száz éven keresztül, vagy ezer éven keresztül kovácsolták ki ezt a képet, ezt a gondolatot, hogy az Isten szabadon teremtett bennünket, és az Isten megszólít bennünket, képesek vagyunk, úgy teremtett meg bennünket, hogy képesek vagyunk arra, hogy meghalljuk az ő megszólítását. Ez nagyon fontos, ez egy optimista hozzáállás, úgy gondolom. És hát az Isten nem várja el tőlünk azt, hogy mindenféle erőszakot hajtsunk végre magunkon, hanem egyszerűen nagyon türelemmel, irgalommal várja azt, hogy mi az ő hívására, megszólítására válaszoljunk. Pozitívan válaszoljunk, úgy gondolom ez nagyon fontos. Tehát ez a kiinduló pontunk, tehát ebbe is van egy feszültség, hiszen be van építve a szabadságnak a gondolata. Amit tovább vinnék, úgyhogy Mustó Péternek találtam ezt a gondolatát, ami szerintem nagyon érdekes, hogy nem csak egyszerűen az Isten megszólít minket szabadon, hanem van egy olyan munka is, amit el kell így végezzünk magunkon, hogy a teremtett világban és az emberben is működik az Isten. Tehát ez egy másik, kicsit tovább vittük a gondolatot, hogy nem csak bennünk, hanem a teremtett világban is ott van ez az Isten, akiről az imént mondtam, hogy szabadon szólít meg szeretetből, feltétel nélküli szeretetből szólít meg minket, és várja a mi válaszunkat. A lelkiségünknek az alapja a lelki gyakorlat. Ignác atyánk nem volt képzett pedagógus, viszont a lelki gyakorlatos könyve az olyan elveket tartalmaz, amelyek a pedagógiából úgy gondoljuk, hogy teljesen áthelyezhető, sőt azt mondanám, hogy azért több száz éven valahogy sikerült valamit kihozni ezekből az elvekből, hiszen volt olyan időszak, amikor nem csak Magyarországon egyébként, hanem Európa szinten ezek elven működő intézmények, iskolák, azok valamilyen monopólium helyzetbe kerültek, míg aztán hál' Istennek utána mások is bekapcsolódtak ebbe a munkába. Tehát ezek az elvek, amelyek a lelki gyakorlatból származnak, úgy gondolom, hogy valahogy az időt így kiállták, és az az izgalmas benne, hogy ma a 21. században is sikerült újra gondolni őket, és újra kialakítani olyan eljárásokat az iskoláinkba, amelyek úgy gondoljuk, hogy a gyerekeket szolgálják, növekedés szolgálnak, valamint a közjónak a javára válnak ezek az eljárások, pedagógiák. Tehát ez, ami így bennünket motivál és vezet. Kicsit, hogy az egyháznak a tágabb gondolatvilágához, teológiához is hozzá kapcsolja mindazt, amit szeretnék mondani, hiszen ez a szabadság, amiről az Istennel kapcsolatban mi gondoltunk az emberképünkre, ez ugye megjelenik egy nagyon szép dokumentumban, a Dignitatis Humanae nyilatkozatban, aminek maga a címe már nagyon csodálatos, ugye az emberi méltóságról szól, az emberi szabadságnak a vonatkozásában, és hát az Isten, úgy gondoljuk mi teológiánkban, ennek megfelelően bánik velünk, és hát ugye a mi feladatunk ebből következőnek, hogy a diákjainkkal is valamiképpen így próbáljuk őket nevelni hitre, az Istennek a hívását meghallani, arra válaszolni, ez teli van feszültséggel, ezt megint csak úgy kiemelem. Amit úgy fontosnak tartok szintén kiemelni, a részben emberkép, részben pedig az eljárásunkat is érinti, hogy a mai világban azért egyrészt divatos azt mondani, hogy teljes ember nevelése, viszont ugyanakkor pedig egy nagyon sok tekintetben feszültségekkel teli kifejezés, megfogalmazás, mert hogy az egyik kihívás azt hiszem, ami ér bennünket, hogy azért inkább ilyen redukcionista szemlélettel nézünk magunkra, megint a rövid távú sikerek azok, amelyek ugye fontosak, viszont egy olyan esetben, mikor azt mondjuk, hogy teljes ember, akkor az egy kicsit nagyobb türelmet követel, nem engedi meg azt, hogy csak úgy leszűküljünk, és nagyon szűk célok mentén haladjunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy részben ugye középfokú intézmény vagyunk, de azért mivel 8-osztályos gimnáziumként működünk, 10 éves kortól már ott vannak a gyerekek, hál' Istennek. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az intézményünket, nem csak a pedagógiánkat, az intézményünket is úgy kell felépíteni, hogy a teljes ember nevelésének a feltételeit tudja biztosítani, hogy minden gyerek, aki oda bejön, az megtalálja a maga számára minél szélesebben a lehetőséget arra, hogy növekedjen a saját képességeiben, növekedjen úgy, hogy közben, ahogy jeleztem, az a közösségnek a formálása, a növekedésére, fejlesztésére is szolgáljon. És hát itt van egy olyan fogalmunk nekünk, amivel dolgozunk, szintén részben Szent Ignáztól vesszük, de egyébként szerintem ez se egyszerűen elszigetelt ignáci jelenség. A mágisznak szoktuk mindenni, hogy gyakorlatilag azt fogalmazza meg, hogy lehetőleg akár személyesen törődve a diákokkal, minél mélyebben, minél szerteágozóban, vagy pedig szélesebb körben ugye fejlesszük a diákokat. Ez egyébként nagyon sokat szerepel az iskolában ez a gondolat, ez a kifejezés is, hogy a mágisznak a szellemisége. Előfordul az is, hogy persze ilyen versengés lesz belőle, hogy minél többet, és akkor utána egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem növekedés van, hanem összeomlunk, ugye. Ilyen törvényszerűségek is előkerülnek, de alapvetően ugye, amire az utóbbi időben nagyon rá próbálunk figyelni, az a mélységre, a mélységnek a kevesebb, a több ugye gondolattal a mélységnek a követése. próbáltam azt megnézni, hogy az Európa Unióban, a világban élünk, hát mik azok az értékek, amik úgy nagyon lecsupaszítva onnan ki lehet indulni, és ez mindenki számára érthető és fontos. Hát az egyik dolog, amit ha megnézzük az Európa Uniónak a mindenféle ajánlásait, dokumentumait, az jön ki belőle, hogy a munka értéke, a szellemi munka, intellektuális munka, fizikai munka, és ide lehet még sorolni minden egyéb munkát, az nagyon fontos. Tehát erre valahogy a munka világára, a munka képességére ugye nevelni az ifjúságot, az nagyon fontos lesz. Másik dolog, ami nekem nagyon kedvenc területem, az értékóvó magatartás. Ez egy nagyon konzervatív gondolat, úgy gondolom, szó szerint, hogy az értékeinkre vigyázni, ez lehet épített érték, természeti érték, szellemi értékek, és így tovább. Ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a következő segítőkészség, ez nagyon keresztény is, ugye karitászra kell gondolni, tolerancia, és hát a fegyelmezettség, ami nagyon sok feszültséget hordoz magába, ez egy közösségfejlesztő dolgok, és a következő rész, amit ugye állítanak, hát intellektuális művelődés, esztétikai tevékenység, egészséges életmód. Azt mondják, hogy ezeket az értékek, ezek a lecsupaszított dolgok, ezekre nem nagyon szabadna elengedni semmit a mai világunkba, ezekhez hozzá lehet tenni sok vegyebb mást. Ebben benne van az egyénnek a kibontakozása, benne van a közösségi életnek a kibontakozása, fejlődése, és még egyszer csak annyit, hogy ebből a pedagógiából, ami egy lelkiség alapú pedagógia, ebben a pedagógiában biztos, hogy a jelenfejlesztés az nagyon fontos lesz számunkra, ami megint egy feszültségekkel teri terület. Mik azok a dolgok, amiket én nagyon komoly kihívásnak tartok magunk számára, a részben valamennyit már belőle említettem. Úgy gondolom, hogy egy változó emberkép, igények, fogyasztói társadalom az, ami működteti azt a közösséget, amelyben élünk. A gyerekeink, családok ebben a világban élnek. A másik dolog, amit úgy gondolom, hogy nagyon komolyan számba kell venni, az a szekularizmus, amiben élünk, ezzel sokat gondolkodnak azért. Itt ebben benne van az is, hogy az egyház, kereszténység, ahogy jeleztem az imént, az a harmadik fázis, amit a teológiai képzésemben tapasztaltam, hát ezek azért van egyfajta háttérbeszorulás, vagy pedig, hát ha nem akarok így háttérbeszorítási szorulásra beszélni, akkor feszültség van benne. Miért érdemes a Jezsuba járni? És ebben egy picit benne lesz az, hogy mit csinálunk mi, és sok mindent beszélhetnék még erről, mert ugye az lett volna az érdekes, hogy elmondjam önöknek, hogy mi a feszültségekre hogyan válaszolunk. Az egyik, van egy lelki gyakorlatos programunk, ami ilyenkor zajlik, másfél hónapig. Fenn voltam a Kurtabérszen, ez kint van, nincs térerő, kint van a hegyekben, és miséztem a gyerekeknek, esti mise, és akkor mise után hozzám jött két kamasz, ilyen 16 évesek, fiúk, hangsúlyozom fiúk, és azt mondták nekem, Ferenc atya, ezért más a Jezsu. Néztem rájuk, hogy miért. Azt mondták, mert itt volt idő arra, hogy mi a lelkünkkel foglalkozzunk. És ezt ugye miséről is mondták, a tábortűzés is mondták nekem, és hozzátették, hogy ezért érdemes a Jezsuba találkozni. És ez a két fő olyan valaki volt, akik nagyon jó tanulók, a többi elit gimnáziumban tökéletesen megállják a helyüket, biztos vagyok benne, hiszen velük versenyeznek tanulmányi versenyeken, de nekem azt mondták, hogy azt, amit itt most a Jezsuban mi megtapasztaltunk, nekik ez nagyon fontos, ez másút, ők úgy gondolják, nyilván nem voltak ott, de úgy gondolják, hogy ez nekik megéri azt, hogy mégis ide járjanak a Jezsuba, és ne a másik helyre menjenek is. Akkor ebből nagyon sok mindent tudnék meg elmondani, ami a feszültségről szól, meg a megoldásokról, de talán ennyit, és egy utolsó gondolat, nyugdíjas kollégák, akik elitiskolákban tanítottak évtizedeken keresztül, ugye bekerültek a miskolánkba az elmúlt években, hiszen nálunk is tanárhiány van, Miskolcon nagyon nagy, és akkor egyszerűen ugyanígy megközelítenek, és azt mondják nekem, hát ez a gimnázium olyan, mint X gimnázium volt 25 évvel ezelőtt. Nem tudtam, hogy pozitívan, vagy negatívan kell érteni ezt. Aztán rájöttem, hogy pozitívan gondolja, és akkor a másik kolléga ugyanezt mondja, hogy az a helyzet, hogy én tanítottam olyan iskolákban, ahol nagyon-nagyon sikeresek voltak a diákok. Viszont azt érzem most, hogy azok ilyen tanulógépek voltak, akikkel ott dolgoztam. És azt mondja, itt most ezekkel a gyerekekkel pedig úgy érzem, hogy lazábbak a körülmények, viszont az érdeklődésük, a kíváncsiságuk, a kérdéseik, azok viszont olyan természetesen jönnek elő, és ezért nem voltam hozzászokva a korábbi helyeken, ahol nagyon sikeresen működött minden. Ezek a tapasztalat, tanár, diáknak a tapasztalata az, ami úgy gondolom, hogy feszültségre is rámutatnak, illetve a további útra is, bár én gondolom a további út a mai világban egy keresztény iskola számára biztos, hogy feszültségekkel lesz teli mindig. Tehát az érték alapú pedagógia az biztos, hogy mindig feszültségeket fog magában hordozni. De hát valószínűleg csak így érdemes ezt csinálni, és így érdemesebben, valószínűleg kicsit ez fiatalon tart is bennünket ez a sok-sok feszültség. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, Holzinger Ferenc jezsuita atyát, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,